Péter, én évek óta fűzzek téged, hogy házasságkete környékén a házasságotokról és benne Isten kapcsolatotokról beszélj nekünk, illetve egy házaspáros interjút szervezzünk meg feleségeddel Melindával. Eddig nem sikerült rávenni téged erre. Mi változott ebben az évben, amikor elfogadtad a kérésemet?
A legnagyobb változás az az, hogy 10 éve vagyunk házasok, tehát ez egy kerek évforduló. Érdekes az, hogy lelkészházas párként hogy élünk, 3 gyermekkel hogy élünk, hogyan tudjuk szervezni az életünket, de mindig van bennünk, van egy olyan félelem, hogy nem szeretnénk észosztónak lenni. Mindig megrémisztenek azok az emberek, meg azok a párok, meg akik úgy tudják, hogy valahogy az az ige jut eszembe ilyenkor, hogy aki úgy gondolja, hogy áll, az vigyázzon el, ne essék. Amikor párok jönnek hozzánk, ilyen esketési szolgálatnál, akkor is mindig elmondom, hogy ez a jegyes oktatás, ez nem oktatás. Semmiképpen ez egy jegyes beszélgetés. A Bibliával a kezünkben beszélgetünk arról, hogy Istennek mi a szándéka a házassággal, miért van házasság, mitől lesz jó egy házasság az ige szerint, és együtt csetlünk, botlunk, és együtt tesszük fel a kérdéseinket, együtt keressük ezekre a választ.
Melinda, te hogyan indultál neki a házasságnak? Volt egy képed, hogy milyen családot képzelsz el magatoknak?
Igen, természetesen volt, azt hiszem, ez a nőkre nagyon jellemző, hogy szeretnek tervezni, szeretnek álmodozni. Igen, mindig álmodoztunk arról, hogy majd lesz egy saját vidéki parókiánk, egy kisvárosban lesz 3 gyermekünk, és akkor együtt végezzük a szolgálatokat. Hát ehelyett itt vagyunk a város szívében. Van 3 gyermekünk, az a része teljesült. Nem úgy kaptunk mindent, ahogy elképzeltük, vártuk, hogy majd minden olyan szépen csomagolásban érkezik, és egymás után az ember kibontja ezeket a csomagokat, és mindig csak hálát ad érte, hanem voltak megpróbáltatások is útközben, és sokszor meg kell állni, és végig kell gondolni azt, hogy ahogy most élek, és ahogy most vagyok, az tényleg az Isten igéje szerint van-e, mert ugye az a fontos, hogy az Isten terveibe mi simuljunk bele. Úgyhogy úgy hiszem, ez a házasságunkra nagyon jellemző, hogy próbálunk időről időre önvizsgálatot tartani, és próbálunk folyamatosan kommunikálni egymással, mert az álmok különben csak álmok maradnak, és szerte foszlanak, és nagyon-nagyon messze lesznek a realitástól. Most úgy érzem, valahol félúton vagyunk. Az ember tanulja a másikat, a lelkészi szolgálatot, a gyermeknevelés minden nehézségét és örömeit, és úgy érzem, hogy ebben még az is sok feladat áll előttünk.
Általában Péter van elől, ugye a fronton. Te ott a háttérben vagy bázisként, biztos, hogy ott vagy. Ez érződik Péteren is, de neked, mint lelkésznek milyen megélni azt, hogy nem szolgálhatsz? Illetve, hogy milyen feladatokat tudsz itt elvállalni?
A gyülekezetben, amikor ide kerültünk 8 évvel ezelőtt, akkor a gyerekmunkát próbáltuk beindítani, 1-2 gyerek volt szó szerint, és ezen a vonalon indultam el én a gyerekmunka szervezése, illetve babamama kör, a legkisebbek megszólítása, hogy a keresztelők révén, és azóta ugye azért növekedett a szolgálat, most már több gyerekkorát is tartunk, a babamama kör is nagyon felfejlődött, nagyon sok anyukával tartom a kapcsolatot, és ebben az évben indítottuk el a tematikus Isten tiszteleteinket, itt is igyekszem a háttérben előkészíteni a dolgokat.
Ha szabad visszakanyarodnom még a kapcsolatunk elejére, mert mi a teológián ismerkedtünk meg, és én azt gondolom, hogy akkor, akik akkor ismertek bennünket, akkor nem sokat adtak volna a mi házasságunkért, vagy kapcsolatunkért, hogy ez kiállja az idők próbáját. Annyira különböző személyiségek vagyunk, azért ezt el lehet mondani. És talán az volt, ami így először érdekesség volt, hogy valahogy mind a ketten úgy éreztük, hogy az első években még, hogy egyáltalán nem akartunk házasságot kötni. És ezért érdekes a mi kapcsolatunk ilyen értelemben, hogy nem úgy mentünk a teológiára, hogy akkor mi most ott majd férjet, feleséget, házaspárt fogunk találni.
Hogyan alakult át ez nálatok? Hogyan lett ebből mégis házasság?
Az Úristen egy igét helyezett a szívemre, Ézsaiás prófétától, hogy hozzád való hűségem nem szűnik meg soha, és ez az ige valahogy Péterrel összekapcsolódott. Bár nem tudom a napot, a dátumot, a pillanatot, de az ige nagyon sokáig előttem volt, és Péternek az egyik születésnapjára ezt még mint évfolyamtárs kapta tőlem. Ezt az igét, ezt egy képre kinyomtattam, és kikerült az ő íróasztalára az otthonában, és most is itthon van a otthonunkban is az íróasztalán. Ez úgy elkísért minket, és valahogy, ahogy sokszor segítettük egymást a tanulásban a teológiai évek alatt, közeledtünk is egymáshoz, de voltak mélypontok is ezekben az időkben, és az Úristen nagyon sokszor formált bennünket, de aztán mégis újból és újból előjött ez az ige, és ez aztán az esküvői alapigénk is a Deák téren. és a mai napig elkísér bennünket, hogy ebbe kapaszkodunk sokszor, amikor nehézség van, és sokszor, amikor az embert elborítják olyan gondolatok, amelyek egymástól is távol visznek, és természetesen Istentől is. Számomra ez a házasságunknak a hitvallása, hogy az Isten hűsége mutatja meg azt nekünk, hogy egymáshoz is lehetünk hűségesek, és amikor először egymásban még csak a teológiai tanulótársat láttuk meg, az Úristen már valami más látott meg, mert úgy egyengedte mind a kettőnk életét, hogy aztán összefonódott a két élet.
Megfogott ez a gondolat, hogy Isten hűsége és a ti egymáshoz való hűségetek. Hogy függ össze ez a kettő? Érzitek azt, hogy közelebb vagytok egymáshoz, mondjuk Istennel is jobb a kapcsolatotok, és fordítva?
Igen, igen. Nagyon fontos volt számunkra már a kezdetek kezdetén, hogy közösen imádkozzunk. Ez már az együttjárásunkat, egyességünket is jellemezte. Amikor már házasok lettünk, akkor közös áhítatokat tartottunk. Amikor az első gyerekünk megszületett, még ezt tudtuk tartani, utána a másodikkal már nem, mert szétesett az egész. De az esti közös elcsendesedések kettesben azok vannak, illetve a gyerekekkel is külön tartunk ötösben egy esti imádságot.
Bátorításképpen a hallgatóknak mondom, hogy ezek az esti gyerekekkel történő elcsendesedések néha ilyen kabarétréfákba szoktak torkollani. Tehát mindenkit bátorítunk, akik hasonló helyzetben vannak, hogy azért ez nem úgy van, hogy a gyerekek hátratett kézzel, pozitív arccal ülnek, és szent áhítattal az arcukon hallgatják Isten igéjét, ahogy anya és apa hirdeti nekik. Ez annyiról szól tényleg, hogy megbeszéljük azt, hogy mi volt a nap, mi az, amiért hálát adhatunk Jézusnak, és mi az, amit kérünk tőle. És akkor ez szokott azért leginkább megtörténni, de énekelünk, az nagyon jó, azt már mindenki nagyon szereti. Ifjúsági és énekeskönyvi énekeket egyaránt éneklünk nekik és velük.
Úgy tudom, Melinda, hogy te sok gyerekes családból származol, Péter pedig egyke? Egyke. Benned volt ez a vágy, hogy három gyerek legyen, vagy hogy egyáltalán több gyermeket szeretnétek?
Igen, abszolút bennünk volt, ezt már tervezgettük az összeházasodásunk után, de mindig bennünk volt az is, hogy lehet, hogy az Úristen nem ezt az utat jelölte ki nekünk, hogy lehet, hogy tényleg próbálunk maximális energiát csak a szolgálatba fektetni, hogy ez is előttünk volt, és beszélgettünk arról is, hogy mit tennénk akkor, hogyha nem érkezik gyermekáldás az életünkbe, és valahogy olyan érdekes, hogy az Úristen ezt is úgy elrendezte közöttünk, mert megtudtunk ebben is békességgel lenni, hogyha ez a helyzet jön. Szerintem ez is nagyon fontos, és én is, amikor fiatal párokat készítek föl a házas életre, az áldásra, akkor mindig el szoktam mondani, hogy nagyon fontos, hogy ezt is beszéljék át, mert ez egy sarkalatos kérdés a házasságnak, hogy ebben is egyetértés legyen, hiszen ma már sokszor nem csak azért nincsen egy házaspárnak gyermeke, mert nem lehet, hanem egyszerűen nem szeretnének, mert a saját vágyaikat szeretnék kiélni, de csak kettesben. De nagyon rossz, ha ez útközben derül ki, mert az általában a házasság felbomlását szokta jelenteni.
Hogyan készítitek fel a házasulandó fiatal párokat a házasságra, illetve most tényleg a gyerekekről van szó? Ti mutathattok-e példát ebben másoknak?
Szerintem a gyerekkérdés az nem elsődleges kérdés a házasságban, meg úgy különben se. Az első kérdéssel kell kezdeni mindig, és az mindig az Isten kérdés, hogy ki az én Istenem, minek alapján élem az életemet, hozom meg a döntéseit, mi az alapja, amire építek mindent. És ha ez megvan, akkor utána formálódhat mindez. Tehát, hogy nem azzal kell kezdeni, hogy elkezdjük tervezgetni, hogy akkor és mi lesz a neve, és hogy fog kinézni, meg kis borzas hajú, meg. Egyébként így van a házasság kérdése is maga. Házasodjon, ne házasodjon. Erre már aztán ige is van. Hogy is van, aki az Isten országáért lesz, ugye kasztrált, ha úgy tetszik. Valóban így van. Meg kell kérdezni az Urat, hogy mit akarsz, Uram, hogy mit tegyek. És hogyha az ember megnyílik, és valóban így éli az életét, akkor meg fogja kapni a választ erre.
Volt részetek olyanban, hogy házas párok kapcsolata gyógyult, segítségetek nyomán jöttek hozzátok krízisben levő házasságból, akár a férj, akár a feleség vagy együtt, és Isten elé tudtátok vinni, vagy ilyesmi?
Mi megosztjuk a lelki gondozást úgy, hogy a asszonyok, nők, lányok lelki gondozását végzi Melinda, én pedig a férfiak, fiúk lelki gondozását, és ez például, amikor a házasságról a felkészítésben úgy van, hogy mindig van egy olyan alkalom, amikor külön-külön beszélgetünk a jegyes párok tagjaival, és akkor Melinda a mennyasszonnyal, én a vőlegénnyel, és kiderül, hogy egy alkalom után többet megtud a mennyasszonytól, mint én nem tudom hány alkalom után egy a házaspártól, és ilyenfajta gyereknevelési krízis, vagy házassági krízis is nyilván előfordul. Volt olyan, hogy imádkoztunk is ezért. Azt is hozzá kell tennem, hogy ha valamelyikünknek mondják el valakik, hogy krízisük van, nem feltétlenül mondjuk el a másiknak, nem azért, mert most akkor egymás előtt titkolnánk ezeket, vagy nem bíznánk a másikban, de azért otthon mi nem nagyon beszélgetünk feltétlenül így ilyen módon nem vesézzük ki. Sokszor idő sincs rá, vagy lehetőség, de talán nem is feltétlenül jó az. De imádkozni szoktunk párokért.
Vajon egy lelkész rátermette be, vagy nem? Házas párként a másik megértésében.
Nem hiszem, hogy olyan nagyon nagy forral indítanánk azért, mert lelkészek vagyunk, sőt, talán pont többet várunk el a másiktól, hogy neki többet kell elhordoznia, mert hogy úgyis jobban le tudja rakni a terheket az Úristen elé, mint egy átlag ember, de hát egymás előtt viszont ha őszinteség nélkül nem működik a kapcsolat hosszú távon, úgyhogy azt szoktam mondani, hogy az nem mindegy, hogy hogyan tálaljuk a problémákat meg az örömöket, mert mind a kettőt lehet úgy, hogy igazából az ember nem is próbálja megosztani sem az örömét, sem a bánatát a másikkal, hanem csak így leadja a feszültséget, és annál rosszabb nincsen szerintem.
Ez a speciális angyalföldi helyzetetek, hogy néhány éve itt közösen szolgáltok, itt születtek a gyerekeitek, hosszú ideig úgy tudom, hogy küzdöttek csak a fennmaradásért és a gyülekezetért, ami most már kezd épülni, ez hogy befolyásolja a családi életeteket? Hogy megy ez a kettő egymással párhuzamosan?
Igen, hát úgy befolyásolja, hogy egyre több alkalom van, egyre több emberrel vagyunk kapcsolatban, egyre több időt vesz ez el, és ugyanakkor a gyermekek száma is egyre több, tehát egyre többet kéne otthon lenni, és egyre többet szolgálni is. Nem becsültük meg eléggé. Amikor ketten voltunk, és még nem volt gyülekezet, és az ember annyi ideje volt, és most tényleg nem akarom elviccelni sem, de tényleg, hogy annyi mindenre volt idő. Olvastam nyugodtan, az imádságra fordított idő, az olvasásra visszahozhatatlan, és most szinte ilyen versenyt futunk az idővel, meg a gyerekek. Meg úgy egymással. Ez a nyári szabadság az, amit nagyon komolyan veszünk, tehát, hogy évközben valóban nincs idő a hittanórák, meg a állandó alkalmak, meg a különböző szolgálatok miatt sokszor egymásra, egy hosszabb ideig, húzamosabb ideig, vagy arra pihenésre, ami szükséges lenne, hogy a kapcsolatunk is mélyüljön és erősödjön, a szövetségünk. Ezt nyáron próbáljuk pótolni, akkor többször is elmegyünk a gyerekekkel is, illetve most már ketten is nyaralni, vagy legalábbis, hogy együtt töltsünk időt, és ezt nagyon fontosnak tartjuk.
Nagyon nehéz évközben, és tényleg egy kicsit ilyen panaszosnak hangzik a hallgatók számára biztos, de próbálom a házasságunkat, a család életünket is úgy tekinteni, mint az egész keresztény életemet, hogy a cél felől közelítek, hogy a gyerekeknek is, amikor gyerekek között szolgálok, próbálom elmondani, hogy az Úr Jézus vár minket, és kicsit ezt érzem a házasságunkban is, hogy mindig látom, vagyis, hogy tervezem azt, hogy milyen lesz az, amikor majd kicsit több időnk lesz egymásra. Gondolok tényleg a nyárra is, illetve mindig előre is gondolok, meg visszaemlékezem azokra a napokra, amikor együtt voltunk, tényleg amikor nem borítottak el a feladatok és a problémák, illetve azért valamilyen szinten látom a gyülekezetünkben lévő családokban azt, hogy ahogy nőnek a gyerekek, átalakulnak a feladatok, és átalakulnak a problémák is, ezeknek a száma nem biztos, hogy kevesebb lesz, viszont más típusú lesz, és az ember már át tud aludni talán egy éjszakát kicsit nagyobb gyerekekkel, ami most még így 6-4 és egy évessel kicsit még nehezebben működik. Bízom benne, hogy kicsit azért könnyebb lesz majd, ahogy a nőnek a gyerekek.
Ezen a 10 év alatt mi volt a legnehezebb? Mi volt ilyen mélypont? Volt mondjuk veszélyben vagy krízisben igazából a házasságotok?
Úgy mondanám, hogy megpróbáltatások voltak. Volt olyan, hogy hívtak minket másik gyülekezetbe, és nem értettünk egyet a hívásban való válasszal kapcsolatban. A gyereknevelésben is az ember sok tervvel érkezik, amikor úgy cseperedik a gyerek, aztán amikor ott van élesben a szituáció, akkor nem biztos, hogy ugyanúgy oldanánk meg. És ha ezek halmozódnak, akkor robbanhat egy kisebb bomba a házasságban. Ilyeneket mi is átéltünk. Nem vagyok benne biztos, hogy nem lesznek még ilyenek, mert újabb és újabb élethelyzetek várnak ránk, de úgy hiszem, hogyha közösen ezt le tudjuk tenni Isten elé, mint ahogy amikor ezek a nehézségek voltak, akkor egészséges veszekedés után le tudtunk ülni együtt imádkozni a házasságunkért, egymásért is, és a gyerekeinkért is. És ezt tényleg bizonyossággal tudom mondani, hogy ezek így segítettek. Ez nem egy praktika, hanem az élőisten jelenléte az életünkben, az, hogy együtt vagyunk. Péter ugye az elején mondta, hogy nagyon különböző habitusunk van, nagyon különböző családi háttérből érkeztünk, különböző tervekkel is, és mégis úgy érzem, hogy az Úristen ezeket így azért olyan jól simítgatja, összefésüli, hogy azért alakul úgy az életünk, hiszem, hogy együtt alakul, úgyhogy a mi család életünk és a szolgálatunk egységben tud maradni, és nem megy egymásnak a kárára, a rovására.
Van egy víziótok, egy látásotok arról, hogy milyennek szeretnétek látni a családotokat, illetve gyerekeitek életében mi az, amit leginkább el szeretnétek hinteni, mint magot, vagy hát látni is, hogy mondjuk kihajt, mi a legfontosabb?
Igen, hát amióta megszülettek, de előtte már 9 hónappal kezdtük az imádságot azért, hogy másodszor is megszülessenek újonnan, hogy élő kapcsolatuk legyen Jézussal, és üdvösségük legyen. Tehát tényleg ez a legfontosabb, és ez most nem egy ilyen frázis csak, hanem valóban így is gondoljuk, és ebben szeretnénk olyan eszközök lenni, akikben azt látják, hogy nyilván nem tökéletesek, mert nem vagyunk azok, ezt itt a gyülekezet is tudja, és mindenki, tehát ez nálunk legalább nincs egy ilyen, hogy az a szent családot nem lehet ránk írni, hogy akkor mi vagyunk az evangélikus, nem fognak rólunk filmet forgatni, hogy akkor ilyennek kell lennie. Mert rajtunk láthatóan csetlünk, botlunk, ezt humorral is próbáljuk viselni, ezeket a botlásainkat, és sokszor nagyobb eséseinket, de azért fel tudunk kelni, ez jelenti a hit. És hát ezt szeretnénk a lányoknak átadni, illetve az nagyon fontos számunkra, hogy azt lássák viszont, hogy a szüleik, ez volt valahogy, lelkészként is erre gondoltam, és itt mint a családpapja is. Erre törekszem, hogy amit viszont mondok, vagy amit teszek, azt én valóban hittel tegyem, őszintén tegyem, valóban úgy gondolom azt, amit mondok, ezt minden helyzetben. Ha valami még kérdés számomra, nagyon sok kérdés van számomra, azt én magamban megvívom, de nem fogom úgy kimondani valamit, ami számomra nem élő valóság. Tehát akkor legfeljebb a kételyeimről fogok beszélni, de mindenképpen szeretném ezt a gyermekeim számára is átadni, hogyha ők valami egészen másfele mennek, akkor is mondhassák azt, hogy viszont az én szüleim, azok ezt komolyan gondolták, és ezt hitelesen élték meg, amit ők hirdettek, úgy éltek, és úgy neveltek bennünket is.
Mit gondolsz, Péter, akkor a tekintéről, a mai mondjuk pedagógusként is, egy kicsit hittantanárként és édesapaként? Manapság már nem ez a cél a családban, hogy kivívjuk a tekintét, de mégiscsak szükség van rá, hogyan alakul ki akkor egy jó tekintély, főleg, ha mondjuk valaki vállalja azt is, amit nem tud a gyerekek előtt vállalja, hogy bizonytalan néhány kérdésben.
Én nagyon sok mindenben vagyok bizonytalan, tehát ezt én vállalom, ugye ezt előbbileg is mondtam, és én ezt vállalom a gyerekek előtt is, akár a hittanosok előtt is, és ott probléma, talán tőlem így mondjuk a tekintélyre veszük, ha azt egy ilyen rettegésként fogjuk fel, akkor én nem vagyok az a fajta hittantanár, akitől a csoportban a gyerekek rettegnek, és úgy szinte félik minden szavát, és lesik, és nem mennek megszólalni. Sokszor a fejemre is nőnek, mondják is. Mindig azt kell végig gondolni, hogy én miért akarok tekintélyt, mit jelent számomra ez a tekintély. Tehát ez egy valami hatalmi karakter, amit én szeretnék föl, és akkor onnantól kezdve uralkodni akarok a gyerekeken, és vagy bárkin, a család gyerekeimen, vagy családomon. Tehát úgy vagyok családfő, hogy akkor már pedig, és akkor... Vagy ez a tekintély, ez abból fakad, hogy én is vezetett ember vagyok, és úgy vagyok pásztora mondjuk a családnak, hogy én is a jó pásztorra tekintek. Ezt egyébként még temetéseken is rendszeresen el szoktam mondani, hogy a vigasztalásunk az nem... Én nem tudom a jó szavakat vigasztalni. Én vigasztalásra szoruló ember vagyok ugyanúgy, és így együtt tudunk nézni arra az Istenre, és hallgatni azt az igét, azt tudom mondani, azt az igét, ami hiszem, hogy számomra is vigasztalás jelent, és mindannyiunk számára. Na, ugyanígy van a tekintélyel is, hogy az alázat, amiről itt szó volt, én meggyőződésem, hogy ez nem valami megalázkodás, vagy valami alázatoskodás, hanem a helyzetünk helyes felismeréséből fakadó természetes magatartás. Tehát, hogy én tudom, hogy én egy teremtmény vagyok, tudom, hogy nekem van egy uram, aki sokkal nagyobb, aki felé tartok, aki szeret engem, de aki majd számon kér engem, hogy mit tettem mindazzal, amit rám bízott. És ez nem egy rettegéssel kell nyilván készülni erre, hogy itt valami olyan lesz, hanem egy olyan valakiről van szó, aki meghalt értem, akinek a kezét miattam szegezték át. Tehát ő fog ítélni, egy olyan valaki, egy olyan Isten, aki emberé lett értünk, aki a helyünkre állt, aki mindent átérez, amit mi, tehát így tekint ránk, és így próbálunk. Tehát ez a tekintély az abban a szempontból egy olyan fajta, amiben megvan a szánalom, a jó értelemben, az irgalom, inkább akkor így mondom, lehet hibázni például, tehát ugye ez a tekintély nem azt jelenti, hogy akkor én most egy ilyen csendőr fegyelemmel itt már pedig ez van, lehet hibázni, meg lehet beszélni, sokszor nem azért szemtelen a gyermek, hanem mert egyszerűen más a személyisége, nem azért mond el, mert lázadni akar feltétlenül, próbálgatják a határaikat, ezt mindannyian tudjuk. Ezeket kell jól. Azt is megvallom, hogy ezt nagyon sokszor rosszul viselem, tehát ezt jól hangzik így elméletben, de valóban a gyakorlatban sokszor az ember fáradt is, meg hasonló, de például tudunk bocsánatot is kérni a gyermekeinktől, és mondani, hogy most ezért történt, vagy most ezt rosszul mondtam, vagy rosszul láttam, valami rossz döntés volt, vagy rosszul mondtam, ezt akkor el kell mondani, és ezt is lehet vállalni a gyerekek előtt.